Nagyon-nagyon-nagyon köszönöm a megtisztelő meghívást Edit részéről. Ennek az előadásnak úgy volt meghirdetve a címe, hogy Józsefváros zsidó múltja. De most engedtessék meg, hogy mielőtt még Józsefvárosról konkrétan beszélek, ami hát egy rendkívül érdekes történet, majd meg fogják látni, hogy az egész magyar zsidó történelemnek, illetve a holokausznak az egyik legkevésbé ismert és legproblematikusabb részei itt tükröződtek ebben a kerületben, itt, ahol most vagyunk. De mielőtt még ezzel foglalkoznék, engedjék meg, hogy egy kicsit jellemezzem a hazai zsidóság és a holokauszt történeti irodalmát. A hazai zsidóság és a holokauszt történeti irodalmát, amelynek a, hogy is mondjam, a hiányosságai és problematikus jellege éppen a józsefvárosi történetekben és a Józsefváros kutatásában is tükröződik. Mi az, ami a magyarországi, a magyar zsidóság és a holokauszt történeti irodalmára jellemző? Az egyik, amit úgy neveznek, hogy helytörténet. Ez a helytörténet egy nagyon fontos disziplína itt a Józsefváros vonatkozásában is, de hát ugye ez a helytörténet, amit még annak idején tehát gyakorlatilag az egyes településeken a hitközségeknek a története. Erről van szó. Ezt még Seiber professzor úr kezdeményezte, hogy írják meg a hitközségek történetét a 60-as, 70-es években. Maga Seiber, például a Schweitzer az megírta a pécsi zsidóságot, meg a kőszegi zsidóságról is. Szóval ezek nagyon érdekes és nagyon hasznos dolgok, de alapjában véve ez a bizonyos helytörténeti megközelítés, amelyben az idő, a hely pontos és tömérdek adat merül fel bennük. Ezeknek az esetében azért leginkább arról van szó, hogy ez a tömérdek hely és adat, hogy kik éltek ott, kik nyugszanak a temetőben, stb. Azért legyünk őszinték, mérsékelten érdekes. Mérsékelten érdekes, mert ezek a tipikus feldolgozások, most már ott tartunk, hogy a Balmazuri város zsidóságáról is írnak, meg a legkülönbözőbb helyekről. Ezek nagyon hasznos dolgok, és ezt az önkormányzatok egyébként támogatják is. De hát ezeknek az eredménye rendkívül csekély. Azért csekély, mert ez a típusú megközelítés egyfelől ugye lényegében véve a deportálással egyfajta filmszakadás történik. Azzal fejeződnek be ezek a monográfiák, hogy és akkor 1944. június 13-án bevagonírozták, mit tudom én, milyen településnek a Püspökladán zsidóságát, és akkor itt vége. Tehát gyakorlatilag a holokauszt történetéről lényegében szinte semmit nem mondanak, de hát az is problémájuk ennek a helytörténeti megközelítésnek, hogy valójában nagyon keveset mondanak arról a rendkívül komplex szerepről, amit a magyar zsidóság, a magyar társadalom életében évtizedeken keresztül betöltött. Ez egy súlyos hiányosság, és ez a helytörténeti megközelítés erre nem ad választ. Legfeljebb felsorolják jó esetben, hogy ki milyen gazdasági vállalkozást működtetett ottan azon a településen, de tekintettel arra, hogy a magyar zsidóságnak rendkívül nagy szerepe volt, ha úgy tetszik, a piacgazdaság és a kapitalizmus meghonosításában és bevezetésében és meghonosításában, ebben az egész gazdasági tevékenységben, ez egy sokkal sokrétűbb dolog volt, mint az, hogy nyitottak egy szatósboltot, vagy nyitottak egy kocsmát, vagy valami. Ez egy nagyon bonyolult dolog volt. Merem ajánlani ennek az úrnak, ennek a Róth Miklósnak hívják az emlékiratát, van is még néhány példány nálam. Hihetetlen érdekes, ez ad egy bizonyos képet arról, hogy például Debrecenben a zsidóknak milyen szerepe volt. Ez sokkal komplexebb volt annál, mint az, hogy most itt volt egy bótjuk, meg ott volt egy bótjuk. Volt egy bótjuk, természetesen. Sokféle bótjuk volt, de ez egy sokkal, gyakorlatilag szervezték az egész gazdaságot, és nagyon-nagyon-nagyon érdekes ez a része is a dolognak, de sajnos ez a helytörténeti megközelítés nem sokat mond. A másik ugye a holokauszt történetírás. A holokauszt történetírás, ahol viszont egy másik megközelítés van, amit nem helytörténetnek nevezek, hanem szenvedéstörténetnek. Ez is rendkívül megrázó, sőt, hát rendkívül fontos, de hogy is mondjam, ténylegesen arról, hogy miért és mi történt valójában pontosan a magyar zsidósággal 44 március 19-e után, de már azt megelőzőleg is a munkaszolgálatban, stb. Nem nagyon kevés képet. Még a munkaszolgálatról vannak olyan emlékiratok, amelyek most a Munkaszolgálatosok Országos Egyesülete az most újraindított egy ilyen sorozatot, és nagyon jó emlékiratok jelennek meg belőle, de magáról a deportálásról, illetve a koncentrációs táborokról, Auschwitzról lényegében véve egy szenvedéstörténet. Van azok az emberek, akik túlélték szerencsésen ezt az egész borzalmat, azok hazatérve többé-kevésbé elég sokan, szerintem legalább több tucatnyian, legalább 40-50 túlélő megírta a visszaemlékezéseit azon septiben, de ebből roppant kevés derül ki tekintettel arra, hogy ezek a szerencsétlenek minden információtól meg voltak fosztva, és nap mint nap a túlélésért küzdöttek a Auschwitzban és a többi koncentrációs táborban, és ebből a perspektívából nem lehetett igazándiból semmit se látni, ahogy valahol olvastam ezt a hasonlatot, körülbelül annyit értettek az egészből, mint egy hangya, amelyik betévedt egy írógépbe. És ugye mennek a billentyűk, és akkor írják a szöveget, és el kell ugrani, és aztán egyiket meg agyonnyomja a billentyű, a másikat nem, de azt, hogy milyen szöveget írnak, és mi volt ebben az egész projektben, amit a németek a zsidók ellen, zsidók kiirtására elindítottak, erről természetesen vajmi keveset tudhattak. Tehát ez, és hát ennek a klasszikus példája, nem egy egész könyv esetében, ezek az úgynevezett Degob jegyzőkönyvek. Tudják, mi ez a Degob jegyzőkönyv? Ez egy nagyon érdekes dolog. Az történt ugyanis, és ebből a szempontból ez unikális. Most már a Yad Vashemben van az egész anyag. És az interneten is van, de azt majd szólok néhány szót azzal kapcsolatban. Ez volt a deportáltakat gondozó országos bizottság. Ezt felállították 45 elején, és minden deportált, aki hazatért a deportálásból, úgy kaphatott a jointtól segélyt, hogyha előzőleg hajlandó volt egy vallomást tenni. És ezek a vallomások, ezek, mit tudom én, attól függ, hogy milyen hosszúak, vannak rövidebbek, vannak hosszabbak, de körülbelül azért egyik se több, mint 2-3 oldal. Ez egy hihetetlenül érdekes kincses bánya, ez a Degob jegyzőkönyvek. Más kérdés, és ezek is mind ilyen szembe. Magyarul, természetesen. Ott persze, de az a nagy különbség, hogy az interneten használhatatlan formában van, mert anonimizálva van, azon az alapon, hogy a személyiségi jogok. Hát micsoda butasság ez, hogy 1900, és óriási pénzeket vettek fel ezért a digitalizálásért. Ott van egyébként, de csak így monogrammal, XY, mit tudom én, egy foglalkozás. Én is idézek a könyvemben bőségesen ezekből, már ebben a könyvemben, amiben a Józsefvárosról részletesen foglalkozom, az a cím, hogy Auschwitz magyar szemmel, ezekből a jegyzőkönyvekből, de ez a tipikus szenvedés történet. Mindent, hát borzasztó dolgok, hogy miken mentek keresztül ezek az emberek, és az emberek is milyen kevésen múlt a túlélés. És hát ugye erről szólnak ezek a dolgok, nagyon nagy távolságtartással lehet csak, szóval más forrásokat is hozzá kell rendelni ahhoz, hogy valami kiderüljön belőle, és hogyha mondjuk valaki Auschwitzról ír egy könyvet, mint például a közös ismerősünk, akkor nem lehet ezt erre alapozni szinte kizárólagosan, már pedig többé-kevésbé erre a Degob jegyzőkönyvekre van alapozva. Na most ez nem működik, ez a szenvedés történet, ez egy rendkívül lényeges forrás, illetve a túlélőknek a vallomásai, de ezek csak akkor működnek, ahogy ezt Ranke tanította, hogyha több forrás megerősíti a dolgokat, és ez a szenvedés történet, ez ugye egy nagyon erősen felhangzott 45 után, tehát az élő szóban való elbeszélés szintjén, és mondom, hát emlékiratokban is. De azáltal, hogy ez lényegében véve nem nagyon erősítette meg, hiszen a politikai helyzet sem kedvezett ahhoz, hogy érdemben kutassák a holokausztot, ezért egyfajta hárítás alakult ki a társadalomban, hogy a zsidók azok folyton jammerolnak, már megint jammerolnak, ugye, aki túlélte a holokausztot. Ez is csak siránkozik és elmondja, és nem is lehetett hinni. És ezért a túlélők körében elindult egy olyan dolog, hogy hát ha nem hallgatnak meg, akkor még ráteszek arra is, amit átéltem, az is szörnyű volt, de még többet. És ez a, nem tudom, ismerik a Rifszappanoknak a történetét. Ez a Rifszappan történet, ez a rechte jüdische fett, tiszta zsidó zsír feliratú szappanokról a túlélők komolyan beszéltek, és odáig ment a dolog, hogy még szappanokat el is temettek itt Magyarországon. És közben kiderült, hogy erről sok minden volt. Hasznosították a legyilkolt zsidók haját, fogaranyát, minden csodát, de véletlenül ez nem volt. Ami egyébként a legkisebb mértékig sem kisebbíti a bűneit a németeknek és az egész holokausztot végrehajtóknak, de ez nem volt, és ezt az a kényszer hozta életre, hogy mondjanak valamit a túlélők, ami új az eddigiekhez képest, amit meghallgatnak. Úgyhogy ezeknek a szenvedés történeteknek nagyon komoly korlátai vannak erre bazírozni a holokauszt történetírását. Azt a holokauszt történetírását, amelyről egy kiváló történész, aki Weiss Manfredről írt most egy könyvet, a Varga László, a következőt nyilatkozta, és ez tényleg sok szempontból, mint kritikus hang, nagyon is elismer, nagyon érdemes elmondani, és ezt fel is idézem. Ez 2006 márciusában írta az Élet és Irodalomban az a Varga László, aki a Páva utcának, ugyebár a és aztán oda került a Páva utcába, ahonnan kirúgták. És a következőt írta. A hazai holokauszt kutatás szinte semmit nem tett hozzá a holokauszt értelmezéséhez. Semmi mondani valója nincs az emberi civilizációról, annak magaslatairól, esetünkben mélységeiről, irracionalizmus és racionalizmus furcsa 20. századi szimbiózisáról, amelynek tisztázása elengedhetetlen a holokauszt feltárásához. Enélkül nincs történelem, nincs történetírás. Ez nem hiba, ez alkalmatlanság. Ennyit tényleg, ha úgy tetszik, a kollégáimról. De hát én megengedhetem magamnak ezt a dolgot, mert én, hogy is mondjam, bizonyos értelemben véve kívül vagyok sok mindenem. És hát ez a magyarázata az, hogy nincsenek intézményei a holokauszt kutatásnak Magyarországon. Hát már régen létre kellett volna hozni egy holokauszt kutatóintézetet. Nyoma sincs semminek, és akármilyen kormány van hatalmon, ezt a dolgot elhessenti, és nem hajlandó ezzel foglalkozni, pedig, és ugyanezt tette egyébként Soros György barátunk is, aki nem volt hajlandó a CEUN egy holokauszt intézetet létrehozni. Még az a jó, hogy ezt a Jewish Studies dolgot, ezt a Jewish programot létrehozta. Na ez csak előzetes volt, és akkor most engedjenek meg Józsefvárosra kapcsolatban mondani, beszélni, mert hát ez az előadásnak a címe. Józsefváros Budapestnek ha úgy tetszik, a mély zsidó kerülete volt. 1930-as népszámlálásban minden kb. 30%-a volt itt a zsidóknak, de ez, tehát 30%-át tették ki a zsidók ennek a lakosságnak. Megjegyzem, az én édesanyám is a Bérkocsis utcában született, és véletlen a családomat igen sok szál fűzi a Józsefvároshoz. De tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon komoly dolog volt, nagyon komoly zsidó lakossággal rendelkezett, de alapvetően rögtön meg kell jegyezni, hogyha azt mondjuk, hogy zsidó lakosság, akkor ennek a belső rétegződését és szociológiai hogy is mondjam, különbségeit, ezt abszolút mértékig hangsúlyozni kell. Józsefvárosban, különösen a körúton túli területeken a szegény, a nagyon-nagyon szegény zsidók éltek zömmel, akiknek bizonyos mértékig egy ilyen szimbolikus élettere az a Teleki tér volt. A Teleki tér, akinek az ószeres kereskedelméről, használt ruha kereskedelméről vannak bizonyos legendák, de ezt a történetet sem nézték meg még igazándiból soha senki, és ebben a könyvemben, aminek az a cím, hogy Auschwitz magyar szemmel, részletesen foglalkozom vele, majd elmondom, hogy hogyan jutottam én a Józsefváros kutatásához. Nagyon érdekes ez az egész történet a Teleki térrel, ami hát ugye különösen ami az ószeres kereskedelmet illeti, amiből azért elég sokan éltek. Magyarországon ugye bár szegény ország volt, és a használt ruha akkor még egy rendkívül fontos dolog volt. És feljöttek ugye bár a falusiak, és a városiak, és mind annyira fontos volt, hogy ahhoz, hogy valakinek volt egy téli kabátja télire, az egy nagy dolog volt. Nem hogy önálló lakás, a téli kabátja nem volt az embereknek. A zsidóknak sem, de hát ugye még inkább a nem zsidóknak, a szegény embereknek. Nos, ez a bizonyos Józsefváros azonban nem csak a Teleki térből állt, hanem például ebből az épületből. Ebből az épületből, ami a nagyon gazdag zsidóknak volt, ha úgy tetszik, a szellemi fellegvára, mert ugye ez a bizonyos asszimilált neológ zsidóság számára létesült tanintézményként még a 19. században itt a Palota negyedben ez az épület, ami aztán ugye 44-ben internálótáborrá vedlett, és innen vezetett egyenes út Auschwitzba ezekből a szobákból. De hát ugye a gazdagabb zsidók azért többé-kevésbé elköltöztek addigra már a Józsefvárosba, hanem mindenek előtt ugye a Lipótváros. Tehát volt a Lipótváros, ahol tényleg a gazdag zsidók éltek, nem tudom, ismerik-e a Molnár Ferencnek a zseniális komédiáját, az a cím, hogy Disznótor a Lipótváros. Van egyszerűen zseniális a dolog, hogy egy ilyen kikeresztelkedett zsidó, amint neki áll, hogy disznótort rendezzen a lakásába. Na mindegy, nagyon gazdag emberek. Szóval mondom, és aztán már bizonyos mértékig felfeltűnedeztek Budán is, de azért maradjunk abban, hogy a Lipótváros, új Lipótvárosban, a jó módúak, az Erzsébetvárosban is a Józsefvárosban voltak a zömmel a szegény és nyomorult zsidók. Én ebben a könyvemben részletesen leírom azt, mert hogy születtek ilyen zsidó nyomorfeltáró cikkek például az Egyenlőségben, hogy egész elképesztő nyomorúságban éltek ezek az árusok, piaci árusok. Hát borzasztó, hát mit mondjak, itt sok mindent, akár személyes dolgokat is mondhatok, hogy a nagyanyám is ószereskedett. Már úgy értem, hogy felvásárolt bányászbakancsokat, ugyan nem itt, hanem Pécset, eladta őket, és másnap vissza kellett adni a kölcsönt, amit kiárult. Szóval körülbelül ilyen szinten éltek itt az emberek. Tehát nagyon erős volt ez a bizonyos lakóhelyi szegregáció. És akkor itt jön egy nagyon lényeges kérdés, amit ez a Józsefváros felvet, ez a zsidó demográfia és a bevándorlás kérdése. Tudod, ennek arról van szó, hogy itt volt ez a bizonyos józsefvárosi pályaudvar, amelyről majd most mindjárt szó lesz részletesebben. Ez 1868-ban nyílt meg, míg viszont a keleti pályaudvar csak 1882-ben. És erre a bizonyos józsefvárosi pályaudvarra érkeztek a felvidékről azok a zsidók, akiknek esetleg az előző nemzedéke még Galíciából bevándorolt, főként a Bach korszakban, És hát nem véletlen, hogy a Teleki téren alakult ki, ami ott van a Józsefvárosnál, Teleki téren alakult ki ez az óriási használt ruhapiac, mert hogy tudnélik, óriási tömegek érkeztek ide. Na de ez az óriási, jelentős zsidó tömegeknek az ideérkezése, ez hogy is mondjam, az antiszemitákban és a magyar keresztény úri osztályban ezt a zsidó inváziónak a képét rajzolta fel, és hát ennek itt volt alapvetően ez a Józsefváros, a Teleki tér és a Józsefvárosi pályaudvar a nyitja. Igazuk volt-e a zsidó bevándorlás kapcsán az antiszemitáknak, vagy sem? Azt kell mondjam, hogy alapjában mivel nem volt igazuk, mert Magyarországon 1800 után nagyon komoly olyan bevándorlás nem történt, ami a természetes népszaporulatot meghaladta volna. Hozzá kell tenni, hogy a népszaporulat nagyon magas volt. Az én nagyapámnak volt 13 testvére. 13 testvére volt itt Érden. Egy szatócsboltban. Na, de visszatérve a dologra, hogy tehát nem volt igaz ez a tömeges bevándorlás, amelyel még egészen a 40-es évekig riogatták a nyilasok, meg az antiszemiták a magyarságot, hogy itten elöntik a galíciánerek a Magyarországot. Ez nem volt igaz. Ugyanakkor azonban azért ez is egy komplex dolog volt. Felolvasok most egy nagyon érdekes cikket maguknak, ami a Népszavában jelent, meg 1907-ben. 1907-ben is a Népszavát, ez nem volt egy antiszemita orgánum, azt hiszem a Népszava, és itt már azt hiszem a Keleti pályaudvarról van szó, és nem a Józsefvárosiról. Következőről van szó. Azt mondja, hogy ami a vallási maszlagokkal való butítást illeti, a katolikus egyház mellé méltán sorakozhatik a zsidó klerikalizmus, mert van ilyen is. Hát ugye látszik a Népszavának ez az antiklerikális vonulata, de ez nem egy antiszemit alap volt. Az úgynevezett lengyel zsidók rabbiai sokban túltesznek még a jezsuitákon is, írja a szerző. Jó részt az ő bűnük, hogy a galíciai zsidó munkásság kulturális tekintetben oly hátra maradott. A lengyel zsidó rabbi működéséről szól az alábbi hír is, amelyet megbízható forrásból küldtek hozzánk. A nagy orosz emigrációs folyamat, amely immár évek óta tart, ez 1907-es, és az a címe az egésznek, hogy zsidó kapitalizmus. Tehát a nagy orosz emigrációs folyamat, amely immár évek óta tart, Magyarországot is közelről érinti, Galícián keresztül közel 60 ezer ember jött hozzánk. A menekülők száma különösen az utóbbi 3 évben szaporodott meg, és ma mindegy 6 ezer lengyel munkás van Budapesten. Ez a lengyel-orosz munkásság piszkot hozott magával. Asszimilálódni nem képes, öntudatra ébredni nem akar. Tisztára faji és vallási alapon áll, a Teleki téren imaházat rendezett be, s szionista ideáknak hódol, várja a fehér szamarat, amely elvigye Jeruzsálembe. Hát 1907-ben íródott a dolog. Szombatonként össze, azt mondja, a legutóbb július 28-án csomó lengyel emigránst hozott a vonat Budapestre. A pályaudvaron két pap fogadta őket. Külön-külön kérdőre vonták az érkezőket, honnan jöttök, hová tartanak, mi a tervük. Többet közülük a derékpapok mentem védőszárnyaik alá vettek, éjszakára hajlékot szereztek nekik, hogy elvonják őket a szociáldemokrata pártól és eszmétől. Munkát is szereztek a szegény embereknek, napi 13-14 órás munkaidő mellett 60 krajcára keresettük, és emellett az éhbér mellett kell konkurálniuk a szervezet munkássággal, és kell segíteniük a klerikális sötétséget. Nem akarom ezt folytatni, de a cikk nagyon érdekes. Miről volt szó de facto? Arról volt szó, hogy ezek az emberek lényegében véve Amerikába akartak kivándorolni, Galíciából. De ide jöttek, hogy valóban lélekölő robottal, rettenetesen nehéz munkával megkeresik azt a pénzt, amiből tovább tudnak menni. És ilyen értelemben véve a Józsefváros egy nagyon fontos, hogy is mondjam, ilyen emigrációs központ volt, amelyben és ez is benne van, hogy volt egyfajta infrastruktúra, támogatták egymást, segítették a továbbutazásban. Hát ez a nagy amerikai kivándorlás, ami volt, az a nem is tudom már 6 vagy 8 vagy 10 millió zsidó, azoknak egy része innen akár Fiumén keresztül, akár Hamburgon vagy Brémán keresztül, de azután tudott eljutni oda, hogy itt megkereste a hajójegyre a pénzt. Tehát ez úgy jött le, mondjuk így az antiszemiták szemében, hogy itt egy óriási zsidó invázió van, holott ez csak egy ilyen átmenő forgalom volt. Az rabbi, az természetes. Tehát ez az egyik dolog, ez a bevándorlás kérdése, amelyre egyébként ugyebár úgy reagált a magyar állam, hogy létrehozta rögtön 1920-ban a külföldieket, nem, hát 1930-ban hozta létre ezt a külföldieket ellenőrző országos hatóságot, de már az első világháború előtt is nagyon-nagyon, hogy is mondjam, ridegül és elutasítóan bántak a bevándorlók. Szóval nagyon-nagyon-nagyon-nagyon igyekeztek vagy tovább utazásra bírni a zsidókat, vagy pedig kiutasították őket végképp. Úgyhogy ez egy roppant nehéz dolog volt, és ebben ez a bizonyos Józsefváros rendkívül fontos szerepet játszott, és a Teleki tér. De akkor még hadd mondjak valamit, mert egy kicsit konkrétan is beszélek, és ennek a tanulmánykötetnek is a borítóján a Sorsok háza látható üresen, mint épület. Hát én ebben a Sorsok háza projektben dolgoztam. Az volt ugyanis a felkérés, hogy egy külön ugye ez a Józsefvárosi pályaudvar egy több épületből álló komplexum, hogy az egyik épületben legyen egy kiállítás a józsefvárosi zsidóságról. És akkor engem bíztak meg azzal, hogy ezt az anyagot megcsináljam. És hát ugye ehhez kaptam egy bizonyos támogatást is, és ezért tudtam elég sokat dolgozni és megírni ezt az egészet. Nem kell magyaráznom, született a Józsefvárosról egy ilyen helytörténeti megközelítés, hát ez körülbelül ezerszer több, amit én felszínre hoztam, mert hát olyan forrásokat kellett levélt és mindenütt megtalálni, amit azok az emberek, akik adott esetben az önkormányzatnak kapcsolatok révén dolgoznak, eszük ágában sem volt megnézni. Nagyon érdekes, itt a jiddis kultúra is működött, rendkívül érdekes dolgok voltak, és hát nagyon sajnálatos, hogy ez a bizonyos józsefvárosi pályaudvar, illetve a Sorsok háza ilyen sorsra jutott, most amilyen sorsra jutott, de most itt nem akarok ebben az ügyben részletesen beszélni, mert akkor ez az aktuál politikának a mocsarába vinne bennünket, és elég erős személyi bírálathoz vezetne, amitől eltekintek. Tehát ez volt tehát az első kérdés, ez a bevándorlás história, ami a Józsefváros szempontjából egy kardinálisan fontos és érdekes kérdés, meg az, hogy itt gyakorlatilag itt ez a bizonyos zsidó nyomor és a zsidó szegénységnek ez egy klasszikus fészke volt, és ez megdöbbentő a dolog. Én részletesen idézem azokat volt egy ilyen 1921-ben itt egy ilyen a hollandok itt segítették a magyar gyerekeket, meg voltak ilyen segélyakciók, és akkor valami olyasmi volt, hogy találkozott egy ilyen segélyszervezet vezetőjével az egyik zsidó vezető, és annak azt mondta ez a segélyszervezet vezetője, hogy akkor a zsidókat nem kell segélyezni, mert azok biztos vannak belső segélyszervezetek, támogatják a zsidók egymást, és nincs gond, mondta ez az ember, és elvitte ezekre a helyekre, a Karpfenstein utcába, ami most Karácsony Sándor utca, meg ott a Teleki törkény. Elképesztő, ugye, gondoljunk csak bele, hogy hogy ez a szegénység, ez nagyon erős volt már az első világháború, de akkor még úgy, hogy hadirokkantak, özvegyek. És ez az egész szegénység, ezzel a mindennapi olyan típusú kereskedéssel, ami nem is nevezhető valójában kereskedésnek, az egyik napról való, másikra való túlélésnek. Vagy eladod azt a cuccot, vagy nincs mit enned este. Körülbelül ilyen szinten éltek ezrek. És ez nagyon érdekes ez a jelentés, mert akkor ez írt egy jelentést ez a nő, és ezt megtaláltam. Na, ez tehát az egyik kérdés, ez a bevándorlás, meg a lakóhelyi szegregáció. A másik kérdés az a fegyveres ellenállás kérdése. Itt egy nagyon komoly fegyveres ellenállás volt 1944. október 16-a és 18-a között. Egy olyan heves ellenállás, és komoly ellenállás, aminek nagyon komoly következményei lettek. És ezt az egész dolgot, ezt a legnagyobb mértékig padló alá söpörték. Itt a munkaszolgálatosoknak az ellenállásáról van szó, amelyről egyébként a Lévai Jenő nagyon részletesen beszámol, nem akarom felolvasni, és ezzel együtt, hogy a Lévai ezt megírja, hogy gyakorlatilag a Népszínház utca milyen házaiból vitték el az embereket, és volt lövöldözés, ez az egész dolog, hogy is mondjam, amnéziába esett, és nem beszéltek volna. De mi volt ennek az oka, hogy ennyire hallgattak a fegyveres ellenállásról? Az ok nagyon egyszerű. Magyarországon eme fegyveres ellenálláson kívül semmilyen más ellenállás nem volt. És a kommunista párt úgy gondolta, hogy ő inkább megkonstruál magának egy virtuális ellenállást, mint a valódi ellenállás. Ezért nem foglalkoztak a Stollár Béláik csoportjával sem, illetve hát legelején volt valami, ezt tudják, ez meg a szociáldemokratákhoz kötődött. A Stollár, mert ez az egész történet, amelyik ugye volt gyakorlatilag két komolyabb ellenállási szervezett csoport volt, az egyik a Kis János altáboron, a Tarcsai Vilmos, stb. Őket ugye az Andrássy úton ütöttek rajtuk a nyilasok, és lőttek ott le jó néhány embert, és aztán lefogták a szervezőket, a Bajcsi Zsilinszkit és a többieket. Volt ez a vonal, ez se kellett a kommunistáknak 45 után, és volt a Peyer féle, a Peyer Károly féle vonal, a Stollár Béla féle társaság, akik erősen részben a szociáldemokratákhoz kötöttek, részben pedig hát kapcsolatban voltak ők ezzel a hogy hívták ezt a fő, az újhelyi, tehát ezzel a német ellenes Horthy vonallal is. Tehát úgy értem, hogy a rendszernek bizonyos szempontból hát ez a magyar közösség, és ezzel a társasággal is. Hát ez még kevésbé kellett, de a legkevésbé az kellett, ahol effektíve fegyveres ellenállás volt. Ennek, és ez itt történt a Józsefvárosban, és ez egy olyan komoly fegyveres ellenállás volt, hogy a németeket gyakorlatilag arra ösztönözte egyértelműen, hogy a Szálasinál intervenniáljanak a budapesti munkaszolgálatosok minél előbbi való eltávolítása miatt. Mert hogy itt egy elég komoly történet volt, és most derült ki egy egész hihetetlen dolog. Megtalálták annak a Magyar Egységnek a hadinaplóját, amelyik részt vett ennek a fegyveres ellenállásnak a letörésében. Ez egy roppant érdekes dolog, néma csönd az egészről. Ez a Hadtörténeti Intézetben találta meg egy hadtörténeti levéltárnak az igazgatója, azt hiszem Számvéber Norbertnek hívják, és hát borzasztó érdekes, mert a németekben volt annyi cinizmus, tudják jól, hogy a deportálásnál is igyekeztek a magyarokat még rosszabb színben feltüntetni, hogy egy magyar páncélos egységgel lövették szét ezeket a szerencsétlen zsidó munkaszolgálatosokat, akiknek jó esetben volt, mit tudom én, 4 vagy 5 puskájuk, amiket ottan az államcsíny idején, a Szálasi-féle államcsíny követő zűrzavarban szereztek. És ezek, akik a hunyadi páncélosoknak voltak a tagjai, Király Tigris tankokkal, kérem szépen, végeztek ezekkel a felkelőkkel, és hát itt azt írják, hogy a Tisza-Kálmán tér, most már második János Pál tér, tele volt munkaszolgálatosok holttestével. Itt nagyon komoly kövekkel, téglákkal, mindennel küzdöttek, és teljes feledésnek adták ezt a dolgot. És van például egy magyar történész, úgy hívják, hogy Karsai László, aki most megírt egy olyan szálas életrajzot, amin egyetlen egy szó nincs erről a fegyveres ellenállásról. Értik? Úgyhogy mert nem tudni, mi az oka a dolognak, de így van. És mondom, ez egy elképesztő dolog, hogy királytigrist, magyar legénység királytigrist tankokkal lőtte szét ezeket a házakat, és volt egy derék ember itten a Beer Iván, aki elintézte 1999-ben, hogy egy emléktáblát tegyenek arra a házra, azzal a címmel, hogy Kisvarsónak nevezték. Talán tudja, láttad azt. De hát bődület, hát senki nem tárta fel ezt az egész dolgot, hogy ez a magyar, hogy ez gyakorlatilag egy nagyon komoly emlékhely, mennyire nevezhető ez cionista emlékhelynek, az vitatható. Hát biztos ezek között az ellenállók között volt valaki, aki cionista volt, de a lényeg nem az, hogy milyen motivumból csinálták, hanem az, hogy ellenálltak. Ellenálltak, és óriási embervesztességgel mentek a dolgok. Most, ha már a Józsefvárosnál tartunk, említettem, hogy a 1944. október 16 és 18-a között több napig tartott itt. Akkor el is olvashatom ezt a történetet. Hát ez a Népszínház utca, mindjárt megmondom mennyi. Hát oda, ott a Teleki tér közvetlen közelében, ami oda vezet. Oda mennek, ott látják. Na már most ez egy érdekes dolog, ha már a Józsefvárosról tartunk, mert van még két olyan intézmény itt a Józsefvárosban, amely szintén elképesztő történet volt. Az egyik a Toloncház, amit a Gestapo vett át üzemeltetésre, a másik pedig a Tatterzál. A Tatterzál, ahol azokat a munkaszolgálatosokat gyűjtötték össze, akik valami módon az egységüktől elszakadtak, és itt egy ilyen gyűjtőhelyet rendeztek be. Az én apám is ott volt, és ott 1900, amikor volt ez a szálasi államcsíny, akkor hát nem fegyveres ellenállás, de utána kitódultak a munkaszolgálatosok a Tatterzából. Tudják, ez ami most teljesen itt a Kerepesi út elején, de szintén még a 8. kerületben ez a lóverseny pálya, az volt a Tatterzál. És hát az én apámnak az volt a szerencsé, hogy két nappal előbb onnan megszökött, és na hol? A Józsefvárosban dekkolt, és érték meg de itt a Palota negyedbe, tehát itt, kicsivel arrébb a felszabadulást. És hát azért hadd mondjam el, tehát, mert ez egyáltalán nem világos, ez az összefüggés, és az egész holokauszt történetben ez a dolog, ez nem nagyon hangsúlyozzák, hogy gyakorlatilag a szálasi államcsínyig a horti rendszernek az volt a jellemzője, hogy volt egy rendkívül erős antiszemita mag benne, ami még a 19-ből indult, és egy nagyon komoly befolyása volt, különös tekintettel a hadseregen belül. Természetesen erről is vajmi keveset tudunk. Semmi. Nincs. Alig. Pedig hát ugye tudnivaló, hogy a magyar holokauszt egy teljesen rendhagyó történet volt, amit nyugaton egyáltalán nem képesek megérteni. Arról van ugyanis szó, hogy Magyarország a holokausznak a kezdetén, hogy is mondjam, sajnos egy gerjesztő szerepet játszott ezzel a Kamenyec-Podolszki deportálásokkal 1941. augusztusában. Tehát az első első 5 számjegyű gyilkosságot a magyar zsidók ellen követték el. Mert addig a németeknek ez a németek még erre úgy igazán nem tudták rászállni magukat, stb. Ott egy, azt hiszem, egy Jekel nevezetű ezredes szánta rá magát, és ezzel bizonyos értelemben kikövezte az utat Babi Jár, meg az összes többi borzalmas tömeggyilkosság előtt. Tehát gyakorlatilag a holokauszt kezdetén a Magyarország ilyen gyászos szerepet játszott. És ugyanakkor 1945 kora tavaszán még mindig folyt a zsidók gyilkolása, ezúttal a munkaszolgálatosoké a nyugati határszélen. Tehát egy olyan történetről van szó, ahol sok szempontból ingadoztak is a dolgok, és mégis egyre rosszabb és egyre tragikusabbá vált ez a dolog. Na, visszatérve a nyugati határszél történetére, hát azokat a zsidókat, azokat a munkaszolgálatosokat, akiket miután csapdába csaltak, többé-kevésbé. Innen a Józsefvárosból deportálták 2 helyre, Bergen-Belsenbe és Nyugat-Dunántúlra. És mit gondolnak? Kik voltak azok a zsidók, akiknek nagyobb volt a szerencséje, akik Bergen-Belsenbe kerültek, vagy akik... Hát igen. Ez egy szörnyű, tragikus dolog volt. Ez sincs feltárva, örömmel jelenthetem, hogy olyan adatokra bukkantam most a kőszegi táborral kapcsolatban, ami egészen hihetetlen, és új források vannak. Szóval a lényege a következő, hogy ezt a jelentős zsidó ellenállást tapasztalva, és ezt az Ungvári Krisztián könyvében ezt le is írja. A német hadvezetés úgy gondolta, hogy a Budapesten, amit ugye mindenképpen védeni akartak, és már az oroszok lényegében véve megközelítették addigra, nem lehet megtűrni olyan zsidó munkaszolgálatosokat, akik képesek fegyvert fogni. Tehát ezt meg kell csinálni. El kell távolítani őket. Most a Szálasi, akit az úr, akiről már szó volt, és aki nem írt semmit a munkaszolgálatosokról, kifejezetten, egy-egy kijelentésében még mentegetett is. Addig a maga részéről a Bécsi úti halálmenet variációt támogatta, azaz, hogy a zsidó házakból elküldeni, tömegesen hajtani nyugat fele a zsidókat, de ez a német hadvezetés szerint egyrészről a hadmozdulatokat is hátráltatta, másodszor pedig, nem csökkentette az ő szempontjukból azt a veszélyt, amit a zsidó munkaszolgálatosok jelentettek. Ezért aztán leállította a bécsi úti halálmeneteket, és lényegében véve, mivel hát a Szálasi ezért teljes mértékig ki volt szolgáltatva a Wesenmeyernek, aki akkor is itt volt, mint követ, hát utasításba adták, hogy ezt abba hagyni, és a munkaszolgálatosokkal kell azonnyomban kezdeni valamit. Egyébként nagyon érdekes a korabeli sajtóban is ennek a feldolgozása, hogy ennek a munkaszolgálatos tragédiának. Ugyanis azok a zsidók, akik kim voltak, azok a munkaszolgálatosok, akik kim voltak Oroszországban, megszállt területen, úgy, mint az én apám, hát Ukrajnában. Azok tudták, hogy mire lehet számítani a németekről, a legrosszabbakra, de voltak itt úgynevezett védett munkaszolgálatosok. Ezek a védett munkaszolgálatosok között olyan kiváló emberek voltak, mint a Szerb Antal, mint a Halász Gábor, mint a Sárközi György, és még sokan. Ezek az emberek belföldi munkaszolgálatot végeztek, és hát a Radnóti is lényegében véve, legalábbis amíg borba nem került, egy ilyen védett státuszban volt. A Radnóti Miklós. És nem ismerték meg, nem jártak a megszállt területeken ennek a borzalmát, és ennek a szörnyűségét nem tapasztalták, és ezért hogy többé-kevésbé úgy gondolták, hogy hát a munkaszolgálat azért elviselhető, valahogy majd csak lesz, és hát nem voltak tisztában a dologgal. Egy másik ember, aki szintén ott volt ezek között a védett munkaszolgálatosok között, a Somlyó György, az megírta a Rámpa című regényében ezt az egészet. Egy baromira tájékozott ember, francia irodalom, mindenféle, de az, hogy itt alapjában véve mi a zsidók sorsa akkor, amikor őt is munkaszolgálatba kényszerítik, arról gőzesen volt. És ezek az emberek az utolsó pillanatban bíztak ígéretekben, és az elöljáróik között is voltak emberségesek, akiket aztán leváltottak. Ugyanez volt a Bori első transporttal, akinek szörnyű sorsa, ők is a Nyugat-Dunántúlon végezték, Kőszeg és Balf és Sopron térségében. Na, elég az hozzá, hogy ezeket a svéd munkaszolgálat, és a svéd követség még ki is terjesztette rájuk a védelmét. És ezzel együtt egy csapdába csalták. Tudják, hogy ki volt az illető, aki ezek a védetteknek a parancsnoka volt, és aki ebben a csapdába, csalásban nagy szerepet játszott? Egy Gobbi de nevű úriember, aki egyébként százados volt, és a Gobbi Hildának a papája. És elrendeltek egyfajta összetartás gyülekezet, és akkor hirtelen rájuk zárták, és elkezdték őket hajtani a józsefvárosi pályaudvar felé, ahol már elő volt készítve a deportálás. Ide egyébként kiszállt a Wallenberg is, és megmentett, hát azt kell, hogy mondjam, hogy 40-50 ember, de hát itt 16 ezer emberről volt szó, vagy 18 ezerről, a számok teljesen homályosak etéren, és 15 ezertől 18 ezerig terjed ez a dolog. Maga a Somjó, akit a Wallenberg személyesen mentett meg, ahogy akkor döbbent rá, hogy itten mi van, és akkor az egy más kérdés, hogy amikor már úgy felkészült arra, hogy bujkáljon, akkor már elvesztette ezt a naivitását, és kevésbé volt sebezhető, meg is úszta. De hát egy csomó ember, mondom, olyan nagyságok, mint a Szerb Antal, ezekkel került a nyugati határszére, és végezte ugye Balfon és hasonló helyeken az életét. Úgyhogy ez egy elképesztő dolog. Mit? Bonyolult volt a dolog, mert én ezt most részletesen ebben a kőszegi tábornak egyszerűen arról volt szó, hogy hát iszonyú körülmények közé kerültek. Tél volt, eltetvesedtek, nem adtak nekik enni, szóval gyakorlatilag, és munkára készítették őket ebben a Südostval nevű műintézmény, ez volt a délkeleti védvonal, és hát itten gyakorlatilag a keret, aki nem dolgozott, azt agyonverte jó rész, hát a Szerb Antalt is agyonverték, állítólag úgy verték agyon, hogy valakinek kellett tartani, hogy a fejét szétverjék egy ásóval. Ez egy egészen borzalmas történet volt. Egyébként meg akarták menteni a Szerb Antalt, de hát az azt mondta, hogy ott van a testvér, és azért nem megy el. Szóval a szokásos történet, hát azért ez is belejátszott ezekbe. Úgyhogy gyakorlatilag volt egy olyan fajta összefüggés, mondom 1944. október 15-e után, ami a zsidó ellenállás, a józsefvárosi deportálás és a nyugat-magyarországi holokauszt között fennállt. Ez nem nagyon nyilván, nem nagyon világlik ki a történeti irodalomból, a holokauszt irodalomból, pedig hát ez teljesen egyértelmű és borzasztó. És végezetül hadd meséljek azért még a Teleki térről, mert említette az Edit, hogy a vérvád, a 45 utáni vérvád is innen fakadt, mert fel is olvashatom, de nem érdekes ezt a dolgot. Ugye ez már a kollektív pszichózisnak az esete volt, újraélett a használt ruhakereskedelem és az egész dolog, de közben azért egy iszonyú infláció volt, ugye ez 46 tavaszán történt. Iszonyú infláció, politikai bizonytalanság, nyilas propaganda, ami belefér, minden volt, és egy ilyen helyzetben valamelyik vásárló úgy ítélte meg, hogy abban a büfében, amit ottan evett vásárlás közben, gyerekkörmeket talált a kolbászban. És ebből egy olyan vérvád hisztéria hullámzott végig, hogy a zsidók gyerekeket ölnek, és a vérüket veszik, és feldolgozzák őket. Egy olyan vérvád hisztéria pattant ki, amelyik ugye Kunmadarason effektíve pogromhoz vezetett, és nagyban közrejátszott annak a bizonyos miskolci népítéleteknek is a népítéletekben, ami hát ugye alapjában véve azért egyéb politikai dolgokkal is összefonódott. Tehát ez az egész vérváthisztéria végig hullámzott akkor Magyarországon, és szintén a Teleki térről indult ki. És ebben nagyon sok, mondom, tömeglélektani tényező belejátszott. Na visszatérve még egy kicsit a Sorsok házára. Tudjuk jól, hogy itt egy komoly konfliktus van e között, hogy vannak, akik akarják a Sorsok házát, és vannak, akik nem. Aki akarta, és aki ezt az épületet felépítette állami pénzen, az közgyűlöletnek örvend, és nem is teljesen véletlenül, mert elég nehéz személyiség, és elképesztő kijelentései is voltak. De hát a másik rész, aki ellenzi, az úgy gyakorlatilag úgy ellenzi, hogy ezt nem akarja, és ha úgy tetszik, az obstrukciónak a nemes fegyveréhez folyamodik ezzel szemben, pedig hát ugye elméletileg egy értelmes kompromisszum nem lenne kizárható ebben az ügyben. Ugye ez ennek az intézménynek a fenntartója Mazsi hisz. Ez az obstrukciónak a fő szervezője. És hát szóval az a helyzet, hogy itt nincs mese, itt valami módon kompromisszumot kell találni ebben az ügyben, és a kompromisszum az oktatás lenne. Akkor hagyjuk ezt a kiállítást, hogyha egyszer nem akarnak hozzájárulni a kiállításhoz, az Istennek sem, de legalább a holokauszt oktatás vonalán viszont feltétlenül kéne valamit csinálni. És én úgy gondolom, hogy ez a könyv, ez ugyebár 2016 novemberében jelent meg. Mit gondolnak? Hány kritika jelent meg erről? Egy se. Egy ilyen érdektelen dologról. Hát minek? Senki. Kész. Ez a teljesen légüres tér, amit e köré vonnak, és hát ugye úgy tűnik, hogy ennek a jelenlegi kormánynak is az a véleménye, hogy a választásokig semmit nem akar hallani erről az egészről. Ez nincs rendjén, mert az idő az múlik, hát mit mondja Kőszegen a munkaszolgálatosoknak a tömegsírja még mindig jelöletlen. Legalább 1000-1200 halott van ott, nem körülbelül? Még talán több is, és azt a fáradtságot nem vette senki, hogy megjelöljék a tömegsírt, és húzzák az időt, és már mióta húzzák, ugye? Hát ugye hány év telt el 1945 óta? Úgyhogy ezek tragikus dolgok. Én úgy gondolom, hogy mégis azért az idő előbb-utóbb ezt ki fogja forogni. Nagyon nehéz, mert rendkívül rosszak a tapasztalatok. Én most még nagyon sok mindenről beszélhettem volna Józsefváros kapcsán, mert ugye ez egy ilyen kombinált. Beszélhettem volna a szociáldemokráciáról. A Konti utca és a Józsefváros és a zsidó szociáldemokrácia effektíve a szociáldemokráciát ugye lezsidózták kezdettől fogva. Egy nagyon komoly, érdekes dolog volt. Hát ugye itt volt a Buchinger Manótól a Mónus Illésig az irodája. Szóval ez itt volt a munkásosztálynak a, szóval nem csak a zsidók, hanem a munkásmozgalomnak a bölcsője is itt ringolt ebben a kerületben. Nagyon érdekes ez egész történet. Tényleg így van. Hát itt a nyomdászok, ugye itt voltak, szóval akik a szociáldemokrát, azoknak jelentős része, ha nem német volt, hanem akkor zsidó volt. Ez az egyik. A másik a sport, az MTK. Hát a Hungária körút, ami a Brülla Alfrednak a nagyszabású létesítménye volt, szegény Auschwitzban végezte. Hát ez erre a közönségre épült. És nagyon érdekes ez az egész, ugye a Józsefváros volt az MTK, a Ferencváros meg a Ferencváros. És ezek két szomszédvár volt, és ez a Karádi Viktornak meg a Hadasnak van egy nagyon jó könyv, hogy ez az egész egy ilyen szimbolikus csata volt a svábok, mert ugye a Franzstadt az meg német volt a svábok és a zsidók között, de a futballpályán. És nagyon érdekes az MTK-nak is ez a vonulata. Beszélhettem volna a kultúrának a rendkívül érdekes dolgokról, erről a jiddis kabaréról, ami itt működött szintén a Népszínház utca sarkán. Rendkívül sok dologról, és ennek a sztárjáról, aki itt a 30-as években fellépett, és nagyon-nagyon érdekes, lengyel zsidó, jiddisül, a jiddis kabaré volt, és értette a közönség. És szóval nagyon sok mindenről, de úgy érzem, hogy az idő korlátozott, és ebben a pillanatban